60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Új helyszínre költözött a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Boldog Salkaházi Sára nevét viselő ima terme. Kuminec Géza, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora Budapesten megáldotta a Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar Boldog Salkaházi Sára ima termét, amely nem csak külsőségekben újult meg, a teret úgy választották ki és rendezték be, hogy az egyetemi közösség számára a lelki feltöltődésre, a személyes elmélyülésre és társasági összejövetelekre is lehetőséget kínáljon. Mintegy 150 fiatal vett részt a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek találkozóján február 14-e és 16-a között, amelynek idén Eger adott otthont. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dísztermében tartott megnyitón az intézmény rektora Pajtókné Tari Ilona a találkozó mottója a remény nem csal meg kapcsán kiemelte, Pál apostol szavai nem mindennapi egyszerű reményekről szólnak, hanem az Isten szeretetéből fakadó és az ő ígéretében gyökerező reményről. A rektori köszöntőt követően Muhari Máté, az egyetem lelkésze üdvözölte az anyaországból és a határon túlról érkezett fiatalokat. Nem véletlenül vagytok az egyetemi lelkészségek csapatában. Feladatotok van, példát kell mutatnotok, lámpát kell gyújtanotok, világítanotok kell a világ reménytelenségében, sötétségében. A remény hordozói vagytok, emelte ki. A találkozón kerekasztal beszélgetés, dicsőítő szentségimádás és borvacsora is helyet kapott. A záró szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatta be a bazilikában. A főpásztor homíliájában a valódi boldogságról és a reményről elmélkedett. Márciustól várhatóan osztályzatra válthatóak a megírt kompetencia mérések eredményei. Megjelent a kormány honlapján az erről szóló tervezet, amelyet február 26-ig lehet véleményezni. A terv szerint a középiskolai felvételibe is beszámítják majd a mérési eredményeket. Több mint 2300 önkormányzat nyert a szociális tüzelőanyag pályázaton. Nekik legkésőbb február közepéig kellett kiszállítaniuk a tüzelőanyagot az emberekhez, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára. Elsősorban Borsod, Szabolcs, Somogy és Baranya vármegyéből érkeztek kérelmek. Várhatóan március elején hirdetik meg az idei pályázatot. Az autópályák egyes szakaszain akár 140 km/h is emelkedhet a sebességhatár, a KRESZ tervezett módosítása alapján. Az új szabályok vonatkoznának a kerékpárosokra, és a sisak mellett kötelező védőfelszerelést írnának elő a motorosoknak. A jogosítványnál bevezetik a szimulátoros oktatást. 25%-os vámot tervez kivetni az importált autókra, csipekre és gyógyszerekre az amerikai elnök. Donald Trump április 2-án jelenti be a döntést, amelyet egy éven belül hajtanak végre. Csak nem 99 millió eurós támogatást biztosít 5 tagállam, köztük Magyarország, mezőgazdasági termelői számára az Európai Unió. A magyar termelők a 2024-es aszály miatt 16 millió 200 ezer euró rendkívüli támogatásban részesülnek. A támogatást 2025. szeptember 30-áig kell felosztani. Összesen 600-700 milliárd forintot tehet ki az extra profit adó, a bankadó, valamint a tranzakciós illeték, jelentette ki a Magyar Bank Szövetség elnöke. Jelasics Radován azt közölte, ez az összeg a GDP 1%-át jelenti. Brazíliában puccskísérlet miatt vádat emeltek Jair Bolsonaro volt elnök ellen. A főügyész 33 másik személy ellen is vádat emelt, köztük volt miniszterek és a haditengerészet volt vezetője ellen az összeesküvésben való részvétel miatt. Végül az időjárásról. Túlnyomóan napos időre számíthatunk az ország nagy részén kevés fátyol felhővel. Az északkeleti tájakon időszakosan kissé vastagabb lehet a felhőzet, csapadék ma nem várható, gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet plusz 2 és plusz 6 fok között várható, estére mínusz 10 és mínusz 1 fok közé hűl majd le a levegő. Híreinket hallották.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Tolnai Lajos és felesége, dr. Tolnai Lajosné a házasság nehézségeiről beszél.
Nem szívesen beszél az ember arról, hogy a házasság szakító próbáknak van kitéve. Ami azt jelenti, hogy amikor mi igent mondunk egymásra és elköteleződünk egymás mellett, az egy nagyon fontos döntés, de ezen kívül még milliónyi szál kell, hogy összekössön bennünket érzelmileg, anyagi döntések, a közös gyermekeink, a munkánk, a gyülekezetünk, ezek mind olyan részek az életünkben, amelyek összekötnek. De tudomásul kell vennünk, hogy vannak erők, amelyek igyekeznek bennünket eltávolítani. És eszembe jut egy kép erről a történetről. Gyermekkoromban is nagyon szerettem a hajókat nézni, és a hajók azok abban az időben még úgynevezett vontákban közlekedtek a Dunán. Ami azt jelentette, hogy 4 vagy 8 nagy befogadó képességű több ezer tonnás uszályt egy géphajó húzott maga után, és ezek az uszályok szorosan egymás mellé voltak kötve. Volt úgy, hogy 2 vagy 3 ilyen csoport is volt, és a géphajó vontatta őket. Attól függően, hogy hegymenetben vagy völgymenetben mentek, rövidebb volt vagy hosszabb volt a kötél, de mindenképpen azt mutatta, hogy ennek az óriási tehernek, amit hordoznia kell, óriási erőt kellett kifejteni, és ez csak akkor jut egyik helyről a másikra, azaz a céljába, hogyha közben más erők nem bontják meg a közöttük levő kapcsolatot. Nagy baj van, hogyha egy ilyen dunai hajó vonta egyszer csak széjjel nyílik, mert a közöttük levő kötelek nem elég erősek, és nagy baleset történhet, és elveszhet a teher is. Nos, én azt gondolom, hogy a házasságon belül is két embernek az egymáshoz való tartozása, ez a kötelék, ez összetart bennünket. Bennünk keresztény házasokban pedig még egyfajta nagyon pozitív érzést biztosít az, hogy az életünket nem csak egymáshoz, hanem Istenhez is kötöttük, Jézus Krisztuson keresztül, aki ebben a kapcsolatban erőt is hordoz, tehát nem csak helyben vagyunk, hanem sokszor az árral szemben is képes bennünket mozgatni. Nem csak egymáshoz leszünk kötve, hanem ő hozzá is, és az ő erejével tudunk eljutni abba a célba, amit ő jelentett ki számunkra, azt az utat, azt a közös utat vele együtt járhatjuk. Nos, erről szól a mi kis bizonyságtételünk, és számba vettük a házasságunk néhány olyan szakító próbáját, amely mindannyiótok számára, akik hallgatjátok, legyetek házasság előttállók, friss házasok, vagy pedig már megterhelt, több gyermekes apák, anyák, vagy éppen már kirepült gyermekekkel otthon egyedül ülcsörgők, mindannyiunk számára tanulságos lehet, ahogyan ezt a mi életünkben Isten megcselekedte.
És a lényege az a bizonyságtételünknek, hogy nem magunkról beszélünk, hanem arról, aki cselekedett, és végigvitt bennünket erővel és hatalommal ezen az úton. A munkahelyemen kezdődött a történet, jött egy önkéntes, aki rendszeresen beszélgetést kezdeményezett, nagyon intellektuális volt, és ezért én szívesen beszélgettem vele. Eljutottunk egy ponton odáig, hogy ő tulajdonképpen keresi Istent, de Jézussal nem sokat tud kezdeni. Én akkoriban már szintén, mint kereső, egy kicsit előbbre haladtam, és hát elég felelőtlenül felajánlottam neki, hogy velem jöhet, ha a kérdéseire választ szeretne kapni. És így kezdődött ez a közös út. Jártunk és hallgattuk az igehirdetéseket, és az agyunkkal tulajdonképpen távol tartottuk magunkat egymástól, de azért az érzelmi szálak mégiscsak fonódtak. Menet közben az igehirdetés, a napi igehallgatás megteremte a maga gyümölcsét, és egymástól függetlenül mindketten döntöttünk amellett, hogy átadjuk az életünket Jézusnak, és az ő vezetésével fogunk élni, azt az utat, azt az életpályát fogjuk bejárni, amit ő ír. Igen ám, de ez okozta az első szakító próbát. Akkor már ragaszkodtunk volna egymáshoz, de akkor tulajdonképpen kit válasszunk? Krisztust vagy egymást? És nagyon hálás vagyok azért, hogy akkor el tudtuk azt dönteni, hogy Jézus az első az életünkben, és hogyha ennek az az ára, hogy el kell egymástól szakadnunk, akkor ebbe is belemegyünk. Sose fogom elfelejteni, akkor már ifjúsági bibliaórára jártunk, és a pálhegyi házaspárt fogadta a bibliaóra vendégül, házaspári párválasztási kérdésekről volt szó. Én végig szorongtam az egész alkalmat, a legvégén már attól való félelmembe, hogy vége lesz, mielőtt kérdezek, remegő hangon megkérdeztem, hogy de honnan lehet azt biztosan tudni, hogy ki az én Istentől való társam? És akkor egy ilyen nagyon egyszerű választ kaptam. Ha azonos a Jézusról való hitvallásotok, tudtok együtt szolgálni és imádkozni, akkor már nagy baj nem lehet. Ekkor aztán odaálltunk Isten elé, és eldöntöttük, hogy együtt hárman Jézussal. Így kezdődött tulajdonképpen a mi kettőnk kapcsolata, de ez a hármas kötelék összefonódása bizonyos szakításokkal is együtt járt. El kellett döntenünk azt, hogy ha Jézushoz és egymáshoz tartozunk, akkor nem adunk mindenkinek a véleményére, nem mások véleménye és esetleg a szüleink elvárásai alapján formáljuk az életünket, a jövőnket, hanem az életünkben, amellett, hogy nagy tisztelettel fordulunk embertársaink és a szüleink iránt, mindenkor Isten igéje lesz az első, és mi mindig, mindenkor Isten és egymás mellett döntünk. Ennek aztán voltak olyan következményei, hogy olyan várható anyagi előnyök, ami kompromisszumot jelentett volna, méghozzá olyan kompromisszumot, ami Istentől tartott volna bennünket távol. Ezekről az anyagi előnyökről lemondtunk, egy kicsit szerényebb körülmények között, egy kicsit ideálistól, vagy a magunk által ideálisnak vélttől távolabb kezdtük el a kapcsolatunkat építeni, akár a jegyesség, akár a házasság idején, de abban a biztos tudatban, hogy Istennek engedelmeskedve, őt követve járjuk az utat.
Ez persze nem csak azt jelentette, hogy például hogy a szüleinktől bizonyos mértékig eltávolodjunk, meg kicsit nemet mondva az ő inkább formális kereszténységükre és egy sokkal gyakorlatibb keresztén életvitelt gyakorolva, ami itt a gyülekezetben egy kulcsponti mondani valója volt az ige hirdetéseknek és a keresztén életgyakorlatnak, ha úgy mondanám, kegyességi rendnek. Ez egy gyökeres változást hozott az életünkben, nem csak azzal, hogy egymás mellett elköteleződtünk, hanem azzal, hogy újra kellett értékelnünk nagyon sok mindent az életünkben. Például én annak idején az érettségi után dacból nem készültem fel az egyetemi felvételire, és utána szintén dacból repülőgépszerelő szakmunkás bizonyítványt szereztem, mert hogy én akkor éppen vitorlázó repültem. tulajdonképpen ebben a szakmában és ebben a körben én nagyon jól éreztem magamat, és a magam módján fiatal keresztényként azt gondolom, hogy el is tudtam volna képzelni, hogy így éljük le az életünket. De mikor már így egymás mellett elköteleződtünk Mártival, Isten feltette azt a kérdést, hogy csak ugyanazt csinálom-e, amire Isten eredetileg elhívott. És itt volt az első nagy döntés, hogy szembe kellett néznem azzal, hogy én annak idején dacból nem csináltam valamit, és föl kellett tennem a kérdést Istennek, hogy mit szeretne látni az életemben, hogy én mit csináljak. És erre ő neki megvolt a válasza és az elkészített útja, ami mind a kettőnk számára nagyon nagy döntés volt. Én fölkészültem az orvosegyetemi felvételire, itt nem részletezhető csodákkal vezetett engem a felkészülésben és a felvételi vizsgán is. Bekerültem az egyetemre, és ez teljesen fejreállította az életünket, hiszen én akkor döbbentem meg, amikor kérelmet kellett írnunk a beiratkozáskor, akkor még kötelező sorkatonai szolgálat miatt, hogy halassza el a honvédség az én besorozásomat, hogy egy olyan dátumot írtunk le, amit az ember el se tudott képzelni. 6 évvel későbbi dátumról volt szó. Volt ez ugye 83-84-ben, és hogy 90 szeptemberéig kellett dátumozni a halasztást. És akkor döbbentem rá, hogy ez egy iszonyat időtáv, mi minden vár rám. Viszont mind a kettőnket megedzett. Egyrészt, mert én sosem tanultam annyira céltudatosan és eredményesen, mint ahogy Márti. Ebben ő nagyon sokat tudott nekem segíteni az egyetemi felkészülés alatt, és itt is le kellett mondanom sokfajta önfejűségről, hogy nem csak azt kell megtanulni, ami nekem tetszik, hanem azt is, ami az oktatók meg az egyetem fontosnak tart. És ebben ő nagy segítséget adott. Ugyanakkor mégis láttuk azt, hogy ez egy olyan nagy erőfeszítés, hogy ebben nem lehet úgy belekapni most, hogy akkor most egyszerre leszünk házasok is, meg gyerekeink is lesznek, meg minden, hanem várakoznunk kell. Ezt még cizellálta az a tény, hogy Márti, aki akkor egy frissen induló szakmai csoportnak a létrehívója volt Magyarországon, a vakok elemi rehabilitációját kezdte el művelni és szervezni. Elnyert egy ösztöndíjat az Egyesült Államokba. Ez egy óriási csoda volt, hiszen a szocializmus utolsó éveiről beszélünk, amikor ezek a fajta kapcsolatok még szinte teljesen ismeretlenek voltak. És Márti a saját szakterületére szeretett volna menni, de ahhoz, hogy megteremtsék ennek a feltételeit, ahhoz kétszer is elhalasztották. Tehát csak 2 évvel később került sor arra, hogy ő tényleg eljutott az Egyesült Államokba, Michigan államba, egy egyetemre, ahol kifejezetten azt a szakterületet művelték az ottani kollégái. Úgyhogy így jutott elő ennyi idő után oda, és bizony ezt nekem nagyon nehéz volt már akkor fizikailag hordoznom. Azért a különösen fiatal fiúk érzik át az én helyzetemet, hogy nem elég, hogy várakozni kell magával a házassággal, aközben igyekezünk tisztán is élni, meg tisztán gondolkodni, szolgálni, tanulni az egyetemen, helytállni, de akkor még jön egy bő fél éves távollét, amikor fizikailag is nélkülözöm a jövendőbelimet, akkor már jegyesek voltunk, és ez engem sokféle furcsa gondolatra juttatott el, és titokban megpróbáltam megszervezni a saját esküvőnket, úgyhogy mire Márti megjön Amerikából, akkor villámgyorsan házasodjunk össze. Na aztán Isten kiózanított engem egy kórélettan bukással, amit aztán meg kellett ismételni, és még más dolgokkal is, de amikor Márti megjött, akkor nem önfeledten tudtunk körülni annak, hogy végre hazajött az Egyesült Államokból, hanem együtt kellett fölkészülnünk erre a vizsgára, és én akkor döbbentem rá, hogy mennyi vétkem és bűnt követtem el ellene, meg Isten ellen azzal, hogy én itt szervezkedtem a háta mögött, és amikor ezt be tudtam vallani, akkor megkönnyebbültem, és ennek volt egy ilyen érdekes momentuma, hogy engem az ellenség, a sátán végig azzal győzködött, hogy ez most a 7. éve, ami jegyességünknek, és ez a teljesség éve, és nekünk most kell összeházasodni. És amikor én ezt végső érvként elmondtam a frissen megérkezett menyasszonyomnak, akkor ő egyszerűen csak elkezdte kinyitni az ujjait, és azt mondta, hogy ez nem 7, ez csak 6. És akkor én teljesen megdöbbenve, leforázva és leégve álltam ott előtte, mert igaza volt. Ugyanakkor mégis áttűnik rajta, hogy az egymás iránti elkötelezettségünk az megerősödött ebben a helyzetben, de tudunk egymás ellen bűnöket elkövetni a legjobb szándékkal, és ott átéreztük sokat szorra, hogy nagyon jó az, hogy nekünk van Urunk, aki elé vihetjük ezeket a kérdéseket, aki kész megbocsátani ezeket, és ezek után már együtt készülhettünk az esküvőnkre.
Amit csodálatosan elkészített Isten, a fiatalabb generációk, akik most hallgatják ezt a bizonyságtételt, igazából elmesélésből vagy elbeszélésből hallhatnak néhány olyan momentumot, aminál számunkra nagy dolog volt, hiszen ha azt mondom el, hogy egy Opel Kadett volt az esküvői autónk, ez a ma emberének egy semmi. De abban az időszakban, ugyebár amikor a Trabant és a Wartburg volt a létező autó, és ha valakinek már Ladája volt, az már hatalmas, nagy értékkel bírt. Ebben az időszakban mégiscsak valaki a gyülekezetből fölajánlotta nekünk, hogy ő szívesen lesz a sofőrünk az autójával. Ez vicces is volt, mert az anyukámat nagyon izgatta, hogy nem Trabant lesz-e, és hogy fogok beleférni, de én el akartam hinni, hogy Isten csak tökéleteset ad, és nem kérdeztem meg, hogy Trabant lesz-e vagy nem. Az az asszony bibliaóra, ahova én jártam, idősebb asszonyok, anyai barátnőim, megsütötték az összes esküvői süteményt, földíszítették gyönyörűen a templomot. Hát akár egy órán át is tudnám mesélni, hogy Isten hogyan ajándékozott meg bennünket, akiknek nem volt semmink, és mint egy király kisasszony úgy éreztem magam. Ahol ösztöndíjas voltam, onnan egyszer csak küldtek nekem valakivel ajándékba egy mennyasszonyi ruhát. Szóval minden megvolt, nagy szeretettel vett körül bennünket a közösség. Nagyon nagy dolog volt ez az egész. Persze ebben is voltak támadások, voltak csak ugyan kérdések, amik belülről jöttek, meg kívülről jöttek. De jó volt látni azt, hogy időről időre vissza lehetett kezdőpontra menni, hogy nem magunk döntöttünk. És akkor a nászutunkról egy alaksori házfelügyelői lakásba érkeztünk, mert hogy az én férjem akkor, mint egyetemista házfelügyelő volt azért, mert abból tartotta el magát az egyetemi évek alatt. Nagyon szépnek és komfortosnak láttam én azt az egyszerű kis otthont, amit Istentől kaptunk ajándékba, és magunk rendezhettük be. De azért ebben az otthonban is akadtak szakító próbák.
Az első ilyen élményre ma is úgy emlékszem vissza, és ezt többször elmondtam fiatal házasok között is, hogy tulajdonképpen, aki már néhány éve egyedül éltem ebben a házfelügyelői lakásban, és csak az egyetemnek, meg időnként az éjszaka engem fölcsöngető, kissé kapatos hazatérőknek nyitottam ajtót, egyszer csak megjelent valaki, a feleségem, és hogy én reggel, amikor szeretnék a fürdőszobába menni, hogy ott a borotválkozás és egyéb férfi teendőknek eleget tegyek, zárva volt az ajtó. És egy ideig ott tébláboltam, és nem tudtam magammal mit kezdeni. Aztán végül is rájöttem, hogy amíg Márti a fürdőszobában van és intézi a dolgokat, addig én elő tudom készíteni a reggelit. Úgyhogy megfőztem a kávét, felszeleteltem a kenyeret, megpirítottam, megterítettem, és amikor ő kész volt, akkor együtt leültünk megreggelizni. De azért ez egy óriási változás volt, hiszen valaki megjelent az életemben, az életteremben, akinek helyet kellett adni. Ez abban is megnyilvánult, hogy az addig számomra nagyon tágasnak ígérkező két hatalmas hálószoba szekrény egyszer csak megtelt ruhákkal, megtelt Mártinak a pipereivel a fürdőszobapolc és ehhez hasonlók, és az ember keresi ebben a helyét, hogy de hát akkor most mit hova tegyek, meg hogy lesz ez az egész. Tehát nagy változás lett az életünkben, de ugyanakkor egyfajta örömmel is töltött el bennünket, hiszen sokkal több időt tudtunk szánni arra, amire már ezelőtt is időt fordítottunk, a reggeli közös imádságokra, a napkezdetre, az együttvaló elindulásra. Úgyhogy nekünk ez nagyon szép időszak volt, a kis belbuddai házfelügyelői lakás, ami az első indulásunk volt, de aztán nem sokára kopogtatott valaki, egy harmadik, aki az életünkben nagy változást hozott, az első gyermekünk, és be kellett látnunk, hogy ez a lakás nem lesz igazán alkalmas arra, hogy itt még egy születendő kisgyermekkel éljünk, ami megint egy nagy változást hozott az életünkben, hiszen az akkori anyagi körülményeink nem engedték meg, hogy egy önálló albérletet fizessünk, így összeköltöztünk anyósomékkal, ami hát próbára tette a házasságunkat abban az értelemben, hogy ez azt jelentette, hogy nekünk önállónak kellett lenni az ő jelenlétükben. Ugyanakkor visszaemlékezve nagyszerű volt az, hogy apósom, aki egy nagyon egyszerű és kemény ember volt, de nagyon férfias és nagyon következetes és határozott, egy olyan példát mutatott számomra ebben az együtt élésben, amit otthon nem láttam. És nagyon nagy örömmel tölt el ma is, hogy sok mindent tanulhattam tőle, mint férfitől. És az a szeretet, ahogy ő egyébként gondoskodott rólunk, meg a megszületett kisunokáról, az ma is egy jó emlék számomra. Persze kevés volt 5 ember számára egy fürdőszoba egy WC-vel, meg egy konyha, de alapjában véve megtanított bennünket arra, hogy nem csak egymáshoz kell alkalmazkodnunk, hanem másokhoz is, és hogy ez járható út, hogyha az időket, a helyeket, a tereket betartjuk, szabályozzuk. Nem volt könnyű a konyhában a kis Sámlin ülve beszélgetni Mártival, míg a gyermek bent aludt a szobánkban, de alapjában véve mély beszélgetések és imádságok fűződnek ehhez a helyhez.
Kedves hallgatóink, dr. Tolnai Lajost és feleségét, dr. Tolnai Lajosné Csatos Mártát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat!
A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk témái. Vatikáni jelentés. A Szentatyának kétoldali tüdőgyulladása van. Baldassare Reina bíboros, a pápa római helynöke imára hív a Szentatya gyógyulásáért. Közzétették az elmaradt szerdai pápai audiencia katekézisét. Tanuljunk a napkeleti bölcseknek, a gyermek Jézusba vetett hitéből és reményéből. A pápa üzenete a Trivenetói Egyetem évnyitójára. A hagyományra és az idők jeleire neveljenek. A Hit Pajzsa díjjal tüntették ki Bábel Balázs kalocsakecskeméti érseket.
Vatikáni jelentés. A Szentatyának kétoldali tüdőgyulladása van. A Szentszék sajtóterme február 18-án kedden este 7:30 újságíróknak adott közleményében jelezte, hogy az elvégzett vizsgálatok alapján a Szentatyának kétoldali tüdőgyulladása van. A hivatalos közlemény. A laboratóriumi vizsgálatok, a mellkasröntgen és a Szentatya klinikai állapota továbbra is összetett képet mutatnak. A polimikrobiális fertőzés, amely a hörgőtágulat és asztmás hörkurut hátterében alakult ki, és ami kortizol, szteroid, antibiotikum terápiát igényelt, bonyolultabbá teszi a terápiás kezelést. A mellkasi CT kontrollvizsgálat, amelyet a vatikáni egészségügyi tím és a Gemelli Poliklinika Alapítvány orvosi tímje írt elő, két oldali tüdőgyulladás kialakulását mutatta, amely további gyógyszeres kezelést igényel. Ferenc pápa mindazonáltal jó hangulatban van. Ma kedd reggel megáldozott, a napot pedig váltakozva pihenéssel, imával és olvasással töltötte. Köszönetet mond azért a közelségért, amelyet most tapasztal, és hálás szívvel kéri, hogy továbbra is imádkozzunk érte. Szerda reggel a Szentszék sajtóterme távirat jelleggel közölte, a Szentatya nyugodtan töltötte az éjszakát, reggel miután felébredt, megreggelizett. Baldassare Reina bíboros, a pápa római helynöke imára hív a Szentatya gyógyulásáért. A Szentatya tüdőgyulladására érkezett hír nyomán a pápa római helynöksége szerdán reggel Baldassare Reina bíboros, a pápa római helynöke nevében a következő felhívásra fordult a római hívekhez a helynökség honlapján. Figyelemmel és bizalommal követjük püspökünk Ferenc pápa egészségi állapotát. Tudatában annak, hogy mennyire értékes a közösségi ima, arra kérünk minden plébániai közösséget és a szerzetes élet közösségeit, hogy a mai, szerda esti szentmise előtt egy órát töltsenek csendes imádsággal. Mint egy nagy család kérjük együtt az Urat, hogy adja meg a mi püspökünknek az erőt, amire szüksége van ebben a nehéz időszakban. Február 19-én, szerdán reggel.
Közzétették az elmaradt pápai audiencia katekézisét. Tanuljunk a napkeleti bölcseknek a gyermek Jézusba vetett hitéből és reményéből. Ferenc pápa közreadta a szerdai általános audienciájára készített katekézisét, miközben továbbra is kórházban maradt, hogy kettős tüdőgyulladással kezeljék. Ez alkalommal a három királyoknak a gyermek Jézusnál tett látogatásáról elmérkedett. Ferenc pápa továbbra is orvosi kezelés alatt áll a római Gemelli kórházban kettős tüdőgyulladása miatt. Közzétett katekézisében felszólította a híveket, hogy a három királyok példáját követve vállalják fel a gyermek Jézus elfojthatatlan örömét. Mivel az orvosai teljes pihenőt rendeltek el, a pápa felkérte a szentszéki sajtóirodát, hogy tegye közzé a szerdai általános audienciájára készült szöveget. Katekézisében a pápa a három királyoknak az újszülött Jézusnál tett látogatására összpontosított, folytatva az evangéliumi történetek elemzését, amelyek az Úr gyermekkorát mesélik el. A pápa áttekintette a napkeleti bölcsek útját és látogatását a gyermek Krisztusnál, hangsúlyozva, hogy amikor útra kelnek, a csillag újra megjelenik, és Jézushoz vezeti őket. A pápa véleménye szerint ez annak a jele, hogy a teremtés és a profétai szó az az ABC, amelyen keresztül Isten megnyilatkozik, és megengedi, hogy megtalálják. A csillag látványa elfojthatatlan örömet ébreszt ezekben az emberekben, mert a Szentlélek, aki megmozgatja annak szívét, aki őszintén keresi Istent, örömmel tölti el őket. A napkeleti bölcsek a házba belépve leborulnak és imádják Jézust, és értékes ajándékokat ajánlanak fel neki, amelyek méltók egy királyhoz, méltók Istenhez. Miért? Mit látnak? Tette fel a kérdést a pápa. Egy ősi szerző azt írja, látnak egy alázatos kis testet, amelyet az ige magára öltött. De az istenség dicsősége nincs elrejtve előttük. Egy csecsemőt látnak, de Istent imádják. Ezáltal a három királyok az első hívőkké válnak az összes pogány között, az egyház képévé, amely minden nyelvből és nemzetből gyűlik össze. Kövessük mi is a napkeleti bölcsek nyomdokait, a reménye zarándokait, akik nagy bátorsággal fordították lépéseiket, szívüket és javaikat afelé, aki nem csak Izrael, hanem minden nép reménysége. Ferenc pápa azzal zárta katekézisét, hogy minden hívőt felkért, hasonlóképpen ajánlják fel a legszebb ajándékaikat a gyermek Krisztusnak, hogy ezáltal fejezzék ki neki hitüket és szeretetüket.
A pápa üzenete a Trivenetói Egyetem évnyitójára. A hagyományra és az idők jeleire neveljenek. Ferenc pápa üzenetet küldött a Trivenetói Teológiai Kar rektorának az egyetem 20. tanévének megkezdése alkalmából, megköszönve a fontos nevelői küldetést, amelyet az Észak-Olasz régió fiatal nemzedéke javára végez. Legyen egyre inkább olyan képzési hely, amely nem csak a teológia tanulmányozásával és elmélyítésével nevel, hanem minden egyes ember keresztény tanúságtételén keresztül is. Ezt kívánja Ferenc pápa üzenetében, amelyet Don Maurizio Girolami rektornak küldött, a Trivenetói Teológiai Kar alapításának 20. évfordulójára. A Szentatya arra buzdítja az egyetem oktatóit, hogy bátran vállalják fel az új kihívásokat, azért, hogy hatékonyan elvigyék az evangélium igazságát a mai emberekhez. A pápa köszönetet mond az eddig végzett fontos nevelői küldetésükért, melyet különösen a velencei térség ifjú nemzedéke érdekében végeztek mindez idáig. Továbbra is működjenek együtt az egyház missziójában, hogy eljuttassák Krisztus üzenetét a világba, híven az eredeti hagyományhoz, ugyanakkor nyitottan arra, hogy felismerjék az idők jeleit. Az oktatókhoz fordulva a pápa annak a kívánságának ad hangot, hogy segítsék a fiatalok önmegvalósítását az igazság, a jóság és a szépség alapján, melynek forrása Isten. A Trivenetói Teológiai Fakultás 2024-2025-ös tanévének ünnepélyes megnyitóját február 18-án tartották Padovában. Az esemény egyben az egyetem fennállásának 20. évfordulóját ünneplő programsorozat nyitánya is volt. 2005-ben a Trivenetói püspökök kezdeményezésére jött létre az intézmény, azért, hogy egyetemi szintű teológiai képzést biztosítson az észak-kelet olaszországi régióban. Francesco Moraglia érsek, velencei pátriárka, a fakultás nagy kancellárja tartotta a nyitó előadást. Milyen legyen az európai kultúra? Reményre adó okok az elveszettség idején. Értelmezni a jelent, megtervezni a jövőt címmel. A cseh politikus, dramaturg és költő Václav Havel 1984-es beszédét vette alapul a főpásztor, aki rámutatott a kortárs kultúra elidegenedésének okaira. A modern ember elszakadt a természetes világtól, a technológiai, tudományos értelem által létrehozott, racionalizáló értelmezés nyert teret, amely semlegesítette az élő emberi tapasztalat értékét, helyébe az elvont protokollok meddőségét állította. A totalitárius rezsimek pedig ezt a tapasztalati világtól való elidegenedést fejezik ki. Morálja érsek megállapította. Jól lehet eltelt 40 év Havel beszéde óta, szavai ma a mesterséges intelligencia térhódításával nagyon időszerűek és a mindennapokban is észlelhetők. Mit jeleznek? Kiüresedett kapcsolatokat, elembertelenedő eljárásokat, az emberi tevékenység személytelenedését, melyek áthatják a tapasztalati világ minden szintjét, a politikától a munkáig, az egyetemi oktatástól a közegészségügyig. Ennek a korszakos torzulásnak az eredetét a szubjektivitás elvében és annak növekvő abszolutizálásában kell keresnünk, mely végül a személy elvének helyébe lép. Ez a logika aláásta az emberi kapcsolatokat és elmagányosodást okozott, amelyben a világháló és a kapcsolatok összetettsége üres kommunikációt idéz elő. Kapcsolataink elillannak, ahelyett, hogy megsokszorozódnának, és könnyebbé válna ápolásuk. A technológia és a mesterséges intelligencia korában tehát az oktatók és a diákok feladata, hogy empátiával tekintsenek az emberre, ahogy Krisztus kéri tőlünk, aki áthatja létezésünket és gondolatainkat. Reményre ad okot az, hogy az ember képes az igazra és a jóra törekedni, és ezen keresztül találkozni Istennel, aki fölemeli és megadja a léte végső értelmét. A velencei pátriárka szavaira utalva a Trivenetói Teológiai Fakultás rektora emlékeztetett. A technológia gyújtson világosságot az értelem használatával, és azzal, hogy kitágítja a transzcendens kapuit, így újjászületik bennünk a remény, szárnyakat kapunk jelenünk céljának eléréséhez, amelyben már Isten kegyelme lakozik.
Hit pajzsa díjjal tüntették ki Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érseket. A Parma Fidei a hit pajzsa díjat az idén a kommunizmus áldozatainak február 25-i emléknapi alkalmából Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érseknek adományozták. 2002-ben alapította a díjat Horváth Béla kisgazda képviselő és Gyurkovics Tibor költő író, hogy évről évre kitüntessék azokat az egyházi személyeket, akik a kommunista diktatúra elnyomása alatt megalkuvás nélkül is hűségesek maradtak egyházi küldetésükhöz és magyar hazájukhoz. Most hallgassák meg Bábel Balázs kalocsa érsek Vatikáni Rádiónak adott nyilatkozatát.
Parma Fidei, magyarul hit pajzsa díjat ebben az esztendőben a kuratórium nekem ítélte meg. Mintegy 24. alkalommal osztják ki ezt a kitüntetést. Kértem, hogy keressenek alkalmasabb és arra méltóbb szemét, hogy ezt a díjat átadhassák, de Horváth Béla, egykori képviselő úr, úgy döntött, hogy ebben az esztendőben nekem adják oda. Ez közel van a kommunizmus áldozatainak az emléknapjához. Jól lehet, én már a PUA diktatúrában éltem, nevelődtem, viszont hát azért voltak összeütközéseim az akkori hatalommal, hiszen nem csak úgy az útlevelemet vették el, hanem sokszorosan ellenőriztek hittanórákon, valamint jelentéseket készítettek arról, hogy milyen lelkipásztori munkát végzek, és gyakorlatilag a rendszerváltásig csak káplán voltam. A hitet mindig nagyon fontosnak tartottam az életemben, akárcsak Szent Pál élete végén, amikor visszatekintett elvégzett apostoli munkájára, azt mondta, hogy a hitet megtartottam. Isten kegyelmével én is elmondhatom ezt, hogy hitem megtartottam. Azért kértem, hogy Kecskeméten a Piraista gimnázium dísztermében kaphassam meg ezt a díjat, mert bár vallásos gyermek voltam, amikor oda kerültem a Piarista gimnáziumba, de hitemet ott erősítették meg, és ott kaptam papi hivatást. Azt lehet mondani, hogy az a hit bontakozott ki bennem a teológiai stúdiumok során és egész életemben, hiszen olyan példákat láttam, amely meghatározó volt számomra. De más kiváló papi egyénességek is kísérték sorsomat, ismertem börtönviselt, megkínzott papokat is, említettem Tabódi Istvánt is, de az egykori plébánost, Keresztes Pál atyát is ide sorolom is többen másokat, akik elmondhatták azt magukról, hogy hitükért sokat szenvedtek, és megaláztatásokat viseltek el. Pár évvel ezelőtt egy kis füzetecskét írtam, hiszem a hitvallásunkat kiadta a Szent István Társulat is a hit évében. Ebben, mint egy szubjektív módon közelítettem meg azt az igazságot, amit mi a nagy hiszek egyben vallunk. Mert az számunkra a mérce, és annak én három fontos pontját tartom a keresztény élet oszlopának. Hiszek a Teremtő Istenben, a föltámadt Krisztusban, és a saját föltámadásunkban. Ezek azok a hittételek, melyek összekötik a krédót, amit szintén minden cikkeiben egyformán vallok. Annak örülök, hogy erről a hitről tanúságot tehettem, és azt szeretném, hogyha az én hitem, valamint a húsvéti gyertya fénye továbbadható lenne azoknak, akiknek főpásztora voltam, vagy káplánja voltam, vagy tanítottam, mert a hit az hallásból és jó példából ered. Remélem, hogy gondolataim segítenek megerősíteni majd a hitvallásba vetett hitünket, hiszen a mai világban a tanúságtétel elsőrendű keresztény kötelességünk. Így köszöntöm a Vatikáni Rádió hallgatóit is.
Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érseket hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
hogy rettegek, lesz-e holnap még? A viharban, mikor elveszek, mint egy keveset látott kisgyerek, mégis megcsillan egy bizonytalan hangban. Még ha nappalom is éjszaka, mint egy halk látszat harmónia, mégis érzem, valaki itt van még. Két kezem tart és mondja létezem, s én visszakapom az életem. Remény fénye vezes, vezes az úton, míg veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem a szükös vényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. Minden lépésem a szükös vényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. A sötétség, ha elragad, és a reménységem szétszakad, vagy rettegek, lesz-e holnap még? A viharban, mikor elveszek, mint egy keveset látott kisgyerek, mégis megcsillan egy bizonytalan hangban. Még ha a nappalom is éjszaka, mint egy halk látszat harmónia, mégis érzem, valaki itt van még. Két kezem tart is mondja létezem, s én visszakapom az életem. Remény fényem vezes, vezes az úton, míg veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem a szükös vényem, Úrhoz visz haza, ki vár engem. Remény fénye vezes, vezes az úton, veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem a szükös fényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem.
Verse. Ifjú szívekben élek. Ifjú szívekben élek, s mindig tovább. Hiába törnek életemre vén huncutok és gonosz ostobák, mert életem millió gyökerű. Szent lázadások, vágyak s ifjú hitek örökös urának maradni. Nem adatik meg ez mindenkinek, csak aki véres, igaz életű. Igen, én élni s hódítani fogok egy fájdalmas nagy élet jussán. Nem ér föl már szitkozódás, piszok, jányok s ifjak szívei védenek. Örök virágzás sorsa már az enyém, hiába törnek életemre. Szent, mint szent sír, s mint koporsó, kemény. De virágzás, de élet, és örök.
Ady Endre Ifjú szívekben élek című versét Galán Géza előadásában hallották. Ady Endre 1877. november 22-én született Érmincenten, elszegényedett nemesi családban. Iskoláit Nagykárolyban és Zirahon végezte, majd jogot tanult, de egyetemi tanulmányait nem fejezte be. Jobban érdekelte az újságírás. Első kötete 1899-ben Debrecenben jelent meg, versek címmel. 1904 elején utazott először Párizsba. Itt ismerkedett meg a modern költészettel, ami meghatározó volt lírájának kibontakozásában. 1906-ban jelent meg az első igazi Ady kötet, az Új versek, ami mérföldkő a magyar irodalomban, de az igazi sikert a következő évben megjelent Vér és arany hozta meg számára. Az 1908-ban induló Nyugat című irodalmi lapnak a kezdetektől haláláig munkatársa, 1912-től pedig az egyik szerkesztője volt. Az első világháború kitörését nemzeti tragédiaként élte meg. 4 év hallgatás után 1918-ban jelent meg újabb verses kötete A halottak élén címmel. Ady Endre 1919. január 27-én hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Ha valaki engem megbánt a te nevedért, azon életért, amelyet te kívánsz tőlem, úgy fogom tekinteni, mint nékem vigasznyújtót. Ha valaki engem átkoz, úgy nézek rá, mint aki engem áld. Engem, aki nyomorult bűnös vagyok, és nem érdemlem meg, hogy kövessem ezt az utat. Mégis remélem, megadod azt a kegyelmet, amit kérek, rátekintesz sebeimre, alázatosságomra, és megbocsájtod minden bűnömet.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!